Nagy szeretettel üdvözlünk ismét mindenkit a podcastunkban, nem tűntünk el, azért mert kimaradt egy hét, hanem összegyűjtöttük gyakorlatilag ezt a két versenyt, ami most az elkövetkezendő három hétben vár ránk, mert hát ugye onnan indul a történet, hogy Franciaországban volt Paul Ricardom futam, aztán most Steyr nagydíj Spielbergből, de a hétvégén újra osztrák nagydíj, ahol már tényleg mindenkit vár nagy szeretettel a szervezőség, hiszen 140 ezer ember mehet. Valamiért én azt gondolom, hogy nagyon narancsszínű lesz ez a lelátó. Mit gondolsz erről, Puha Bence, aki ezúttal a társam abban, hogy kielemezzük, hogy mi történt így nagyjából az elmúlt két versenyen, de tehát nyugodtan mondhatjuk talán azt, hogy az év harmadánál járunk a Forma 1-es szezon tekintetében.
Így van, én is köszöntöm a hallgatókat. Isten, igazából ezen a két versenyen azt láthattuk konkrétan, hogy a Red Bullnak megvan az az előnye, amit tényleg láthatunk már a tesztelés óta és a szezon elején, csak eddig még nem csúcsosodott ki annyira, de ezzel a két Verstappen győzelemmel konkrétan látszik az, hogy a Red Bullnak igenis megvan az az előnye a Mercedes-szel szemben, és Toto Wolffék igenis izgulhatnak, hogy lehet, hogy megtörik az a hetes széria a bajnokságok nyerését tekintve, amit beállítottak volna, és mindenki szerette volna, ugye, hogy megtörténjen a Mercedesnél.
Az igazán szép ebben az, hogy igen, talán kijelenthetjük nyugodtan, hogy fordult a kocka, mert olyan pályán is, és szerintem ez talán a legizgalmasabb elem a dolognak, tehát olyan pályán is sikerült Red Bullnak fölénybe kerülnie, ahol eddig mondhatjuk nyugodtan, hogy labdába se rúgtak. Tehát ugye konkrétan Paul Ricard azért az inkább egy Mercedes pályának volt mondható, mint az energiaitolosokénak. Az Red Bull Ring az meg egy nagyon érdekes pálya, mert azt gondolom annyiban mindenképpen kilóg a versenynaptárban, hogy egyrészt rövid, alig van benne kanyar. Másrészt pont emiatt, mivel rövid, azért annyira durván motorerő sem kell, és szerintem a legárulkodóbb ilyen szempontból pont talán a Ferrari-nak a eredménye volt. Én nem is értem őket, tehát így időmérőn kicsit szerintem egyébként el voltak tűnve a verseny elején mindenképp, de hát aztán szenzációsan feljöttek.
Igen, azt jó, hogy mondtad, hogy konkrétan olyan pályán is tudott érvényesülni a Red Bull, ugye az RB16B-vel, ahol eddig még nem is sikerült. Paul Ricard ugye a Mercedesnek a fenség területe volt ugye a 2018-as visszatérés óta. Mind a két futam során 1-2-be mentek be az ezüstnyilak, ugye, mindig ugye Hamilton Bottas sorrendben. Most meg ugye Verstappen konkrétan az időmérőn learadta a babérokat. Igaz, hogy a rajt után hibázott, és olyan mélyebben akart bemenni az első kanyarba, hogy elveszítette az autó hátulját, és ugye lecsúszott, és ezzel ugye átadta a vezetést a Hamiltonnak, de később ugye a barcelonai taktikai blama miatt ugye a Red Bull törlesztett, és meghúzták ugyanazt, amit a Mercedes megcsinált velük, és ők sem vallottak kudarcot ezúttal sem.
Ami még szerintem kellett ahhoz, hogy megtörténjen ez a csúnyán szólva pálfordulás, az, hogy Sergio Perez egyrészt magára talált, meg leginkább megismerkedett az autóval, tehát ugye ezt már láthattuk leginkább Bakuban, ahol ugye nyert, ahol ugye ismert körülmények között Lewis Hamilton, illetve Max Verstappen elrontotta azon sorozatát, hogy minden versenyen eddig pontot szerezzenek, ugye arra természetesen idén egyedül Lando Norris alkalmas, mert ő az, aki mindegyik versenyen pontot szerzett, nem is keveset.
Tovább megyek, Verstappen a kiesését kívül eddig csak első és második helyen ért célba.
Igen. Ugyanakkor, amivel az elmúlt években problémája volt Helmut Márkónak és ugye Christian Hornernak, az az, hogy nem volt egy megfelelő szintű minőségű szekundás vízhordó, minek nevezzük, gyakorlatilag Max Verstappen mögött, mert ne legyenek illúziónk, tehát abszolút mértékben ráépül a csapat, ahogy ugyanígy ne legyenek illúziónk a Mercedesnél Lewis Hamilton a kiemelt, még hogyha olykor Bottas 1.0, 2.0 és hagyna soroljon fel az összes verziót, mindig nyilatkozta azt az elmúlt években, hogy na, majd akkor idén. Hát idén aztán tényleg eltűnt, mi szürke szamára ködve, mert jelenleg ugye csak ötödik a bajnokságban a szezon harmadánál, olyannyira, hogy még Lando Norris is ugye ezzel a szorgalmas hozzáállásával elékeveredett. Perez meg gyakorlatilag annak köszönhetően, hogy tényleg ráérzett el a dologra, és Franciaországban például azt gondolom, hogy nagy szívességet is tett, hogy gyakorlatilag tényleg tisztán, őszintén emberbaráti szeretetből, mert én ezt elhittem, félreállt Max Verstappen elől, és én azt gondolom, hogy ez is kellett most ehhez a sikerhez, hogy most arról beszéltünk, hogy na most mi van, kikapnak az ezüst nyilat.
Az nagyon gálás elengedés volt egyébként. Ugye az volt a szituáció, hogy ugye Verstappent ugye behozta a Red Bull, és azt követően szórta ugye a lila szektorokat, lila köröket, és akkor Perez versenymérnöke közölte, hogy igen, a Verstappen a gyors vonat robog mögöttünk, és nem lenne célszerű feltartani, és ott a szín után gálánsan nagyon félrehúzódott és elengedte. Majd mondta Perez, hogy ugye diktálja az eredeti tempóját Verstappen, és akkor kapjuk el őket. Tehát tényleg lehetett érezni azt, hogy megvan a szimbiózis közt és a csapat között, és igenis akar. És Verstappen is mondta ezt most hétvégén, hogy jó érzés, hogy végre mind a két Red Bull megnehezíti a Mercedes dolgát, mert ugye az előző szezonokban ugye azt láthattuk, hogy konkrétan Verstappen egy személyes hadseregként harcolt a Mercedes-ek ellen.
Pontosan gyakorlatilag a stratégiának a része az, hogy a mondjuk így másodszámú versenyzővel milyen kiállást, mikor, hogyan, miképp teljesítünk, hogy egy kicsit megnehezítsük a ellenfélnek a dolgát, és eddig gyakorlatilag kénytelenek voltak Milton Keynesbe kihúzni ezt a stratégiai elemet, mert Albon vagy akár Gasly is így valahol így a 6-tól lefelé közlekedett általában, és középmezőnyben küzdött, mikor egyáltalán nem odavaló az autó teljesítménye alapján. És Pereznek azt gondolom, hogy még kell egy kicsit fejlődnie, főleg időmérő edzéseken, de versenyen kifejezetten jól teljesít, és gyakorlatilag tudnak úgy sakkozni vele, ahogy eddig a többiekkel nem, illetve talán utoljára Daniel Ricciardo volt erre alkalmas, akivel ezt meg lehetett lépni, de a Max Verstappen-Ricciardo párosnál azért én azt gondolom, hogy ott volt egy kis belharc is, még ha ennek úgy teátrális jelét nem is adták, és ugyan szépen váltak el egymástól, de én azt gondolom, hogy egy picit üske azért Ricciardo-ba volt.
Meg azt ne felejtsd el azért, hogy abban az évben, ha megnézzük a Ferrari-t meg a Mercedes-t, konkrétan arra volt kiegyezve a bajnoki csata, és a Red Bullnak az volt, hogy volt egy-egy erősebb hétvégé, ugye általában lassabb pályákon, mint ugye Hungaroring, meg Szingapur, vagy Mexikó, de ott ugye nem volt bajnoki arc, most meg tényleg kicsúsosodik az egész, és minden kifeszülten figyel a pitvólon minden, a versenyzői minden mozdulatát, ugyanis itt tényleg nagy a tét, és ugye ezzel, hogy ugye később hozták ki most ugye Perezt, szerintem, ha egy-két körrel korábban hozzák, akkor Bottas meg lehetett volna, mert ő is mondta a rádió, hogy srácok, megfőztem a gumikat.
Hát igen, azért, hogyha már a mexikói palaszkodik a gújra, akkor ott baj van, tehát azért eléggé jól kezeli ezeket a szituációkat, teljesen mindegy, hogy milyen pályáról van szó. Kicsit bevallom, engem Giancarlo Fisichellára vagy Jenson Buttonra emlékeztet olyan szempontból, hogy ők úgy tudtak gyorsak lenni, hogy nem feltétlenül használták a kerékvetőket. És például most is kiderült, hogy ugye csapat konkrétan rá is szólt Maxira, hogy hello, ott a 10-es kanyarban ott mi lenne, ha nem darálnád annyira a gumidat. Ehhez képest most ezúttal teljesen jól bírta a Pirelli, nem úgy, mint ugye pár versennyel ezelőtt, amiről ugye Mario Isola nem akar annyira beszélni, de teljesen véletlenül pont most jön majd egy olyan gumifejlesztés, hogy a hátsó gumik egy fokkal tartósabbak lesznek, de ez amúgy is tervezett volt természetesen, tehát semmi egyéb.
Meg amúgy így Verstappenre visszatérve, a versenyen volt egy olyan pillanata, sőt több olyan pillanata is volt, hogy számon kérte a csapatot, hogy kapott a műszerfalán egy olyan jelzést, hogy ugye a BBW, ami ugye a Brake by Wire rendszert jelenti, ami ugye a fékeknél használatos, hogy ugye ilyen hibajelzést kapott, és konkrétan az azért volt, mert ugye ami bejött a 10-es kanyarba, a rázóköven fékezett. És amint ugye nem tette ezt, azután nem volt probléma, ugye, és én is néztem, hogy ez a probléma jelente időkülönbséget Hamiltonhoz képest, de nem. Ott a verseny azon szakaszában ugye 8-9 másodperc volt kettőjük között a különbség, de a végére a Mercedes teljesen elfogyott, nem tudom, hogy Hamilton engedte el teljesen, vagy a csapat utasította, vagy akkor a motorkomponenseket most akkor óvjuk, mert már esélyünk sem lesz labdába rúgni a győzelemért, és ugye készülünk a jövő heti visszavágásra, vagy nem tudom, de ez konkrétan egy... nem fogok köntörfalazni, Verstappen összezúzta a Mercedeseket most ezzel, hogy már a kiállásnál is volt 18 másodperc előnye, és akkor ugye a végén lett így 35-6-7.
Igen, annyiban viszont mindenképpen izgalmas, hogy tavaly volt először ilyen lehetőségünk, hogy ugyanazon a pályán egy hét differenciával nagyon hasonló körülmények között megnézhetjük azt, hogy mit tud a mezőny. Most akkor kvázi az év elején volt ugye az első két verseny, ami ugye júliusban volt, köszönhetően a koronavírusnak. Most azért tényleg benne vagyunk a szezonban, tehát azért olyan jellegű gondok nem lesznek szerintem, hogy nagyon új a konstrukció, és mondjuk ilyen gyermekbetegségeket még ki kell küszöbölni, és farigcsálni kell a csomagon, vagy motorerővel kell játszadozni, vagy bármi. Tehát én azt gondolom, hogy pláne annak tekintetében, hogy ugye tavalyhoz képest sokat nem változtak papíron az autók, pedig de, és most már állítólag mindenki leállt a fejlesztéssel, kivéve talán a Red Bull, mert hogy a Mercedes is ezt hangoztatja magáról, és én azt gondolom, hogy szerintem ez csak marketing duma, mert nem engedhetik el
ebben egyetértek.
Ezt a történetet.
Harcolnak a bajnoki címért, nem fogják elengedni. Nem azt mondom ezzel, hogy az év végéig még Abu Dhabiba is fordni fognak egy vadonatúj első hátsó szárnyat, meg ilyeneket.
Hát de az európai szezon végéig miért ne?
Tehát mondjuk egy Monza-X simán el tudom képzelni.
Minimum, igen.
Vagy ugye a holland nagy díj, vagy nem tudom.
Utána meg ki tudja, hogy lesz a verseny naptár, mert ugye véletlenül Szingapúr helyett is egy török nagy díj lesz, amit azért én úgy, jó, nem annyira Európa, de azért de.
Igen, már először úgy volt ugye, hogy az Anglia, amikor kiadta a koronavírussal kapcsolatos rendeleteit, ugye Törökország piros zónába került, ami ugye azt jelenti, hogy ha onnan visszajönnek az emberek ugye Angliába, akkor kötelező két hét karantén van, és ugye sokáig úgy tűnt először, hogy ugye Törökország ismét beugróként részt vesz, akkor ugye nem, most meg ugye bejelentették a héten, hogy ugye mégis.
Hát meg ez ugye azért is extrém izgalmas, mert ugye a Delta variáns leginkább Angliában terjed, és Silverstone nincs már olyan messze, ahol szintén telt házra lehet számítani, tehát most nyílt meg a forma egy olyan szinten kis túlzással, mint ahogy utoljára 2019-ben ismertük, hogy aki rendelkezik megfelelő minőségű védettségi igazolvánnyal, vagy PCR-teszttel, ugye az országonként eltérő, tehát innen is üzeném mindenkinek, ne hisztizzünk, nagyon örüljünk, hogy nekünk itt Magyarországon ahhoz, hogy a magyar nagydíjra kilátogathassunk, magyar állampolgárként elég gyakorlatilag egy vakcina igazolás, nem tudom ki, hogy van vele, PCR-teszt az, hogy mondjam, az annyira nem igazán kényelmes és jó. Ennek ellenére elárulom, hogy újságíróknak ez továbbra is kötelezem, ez még felülírja gyakorlatilag az állami akaratot, tehát magyarán, hogyha az ember például a kokáért Forma 1-es versenyre akar menni újságíróként vagy fotósként, mint például jelesül én, akkor ha tetszik, ha nem, PCR-teszt az továbbra is kötelező elem ebben a történetben, és elképesztően vigyázni kell mindenre és mindenkire, tehát nincs már olyan, hogy szia Bottas, hogy vagy mi újság és hátba vered, mert akkor nem is tudom, mi történik az emberrel, de nem is akarom én ezt tesztelni. Mert,
igen, mert olyan fura látni, ugye, hogy ugye megtörténtek ugye az enyhítések ugye itthon is, és akkor ők még ugye mindig maszkban nyilatkoznak, meg ugye a média terület is úgy van kialakítva, hogy ugye az újságíró és ugye a pilóta között van egy megfelelő távolság.
Papíron másfél, gyakorlatban 4 méter távolság.
Igen, és konkrétan a versenyző szájában lóg egy mikrofon, és 4 méterről kérdez az újságíró, és néha szoktak azzal is bajok lenni, hogy akkor föltennéd a kérdést, még egyszer, mert nem hallottam belőle semmit.
Az hagyján, tehát ismert magyar kollégánk Mészáros Sándor, ő ezt úgy oldja meg, hogy konkrétan én először partfistak néztem, bevallom, de az valójában egy selfie bot végére ráapikálta gyakorlatilag a diktafonját, és úgy dugta tényleg 4 méterről, vagy valami olyan durva távolságról Yuki Tsunoda óra alá. Úgyhogy igen, itt most már nem, itt komoly dolgokkal kell készülni, hogy az ember egy egyszerű mezei interjút is akar, Úgyhogy igen, tehát mondjuk azt, hogy sokkal egyszerűbb az élet a lelátón, úgyhogy mindenki menjen, nyugodtan érezze jó magát, most ennyi kellemetlenség, hogy az ember amúgy is a át kellett, hogy essen ez a történetem, vagy így, vagy úgy. Én azt gondolom, belefér, ne csináljuk ezt a nagy ellenállást, hogy
rendben. Isten, igazából térjünk vissza akkor a verseny eseményeire.
Konkrétan... Tudod, mit hiányoltam én? Ami nagyon remélem, hogy a hétvégén most majd meg lesz. Az nem. Eső. Hát arról volt szó, hogy fél öttől esti fog. Nem esett.
Hát figyelj, amikor már a futam után az egyéni bajnokság és a konstruktőri bajnokság állását mutatták, akkor kezdett el csökkenni az esély, ahogy néztem a helikopterképen. Hát
fél órát tévedett a dolog.
Meg ugye Hamilton is ott kérdezte Peter Boningtontól a verseny vége felé, hogy na, akkor az eső jön vagy nem, és akkor mondta, hogy semmi nincs a radaron, és akkor én is azt gondoltam, hogy Hamilton a rádió üzenet után elmondott egy francbát. Vagy nem tudom, hogy már ő szerintem várta Isten igazából, hogy megspékelje a konkrétan itt a verseny végét, és hát a Verstappennel történik valami, és akkor megnyerheti a versenyt.
Igen, tehát pont ezekből azt gondolom, tényleg az derül ki, hogy az eddigi elképesztő magabiztosságuknak vége, és most már minden ilyen apróságba belekapaszkodnak, sőt, elkezdték kicsit ugyanazt a taktikát játszani, amit évekig játszott Horner, tehát ugye aki azért első körben tavaly megkérdőjezte a DAS-nak a legalitását, meg ugye ez a Drive to Survive-ba is kiderült, hogy hát ők így előszeretettel szokták egymást Totóval cseszegetni, hogy most fordult a kocka ezen a téren is, tehát a Mercedes próbál rávilágítani olyan dolgokra, hogy hú, hát az most akkor legális, illegális, lehet, nem lehet. Ugye arról nem is beszélve, hogy oda-vissza mutogatnak egymásra, hogy kinek és hol, milyen körülmények között hajlik a szárnya. Azért zárójel bezárva mondanám, hogy ennek azért Adrian Newey nagymestere.
Hát ugye 2010-ben...
Fettel összes világbajnoki címe az ilyen gumiszárnyú... Red Bull-lal készül.
Igen, mert 2010-ben is volt hasonló botrány, csak akkor az első szárnyaknál, hogy Spában, amikor ott a nagyon gyors részeken mentek, ugye a Blanchimont-nál, meg a Cameron Engines-ben, hogy nagyon rezonált az első szárny, és ugye akkor is volt egy konkrétan a szezon végéig tartó ilyen csörte, hogy na akkor mi legyen ezzel a hajlékony első szárnyal, ami a Red Bull-nál van.
De a legújabb, hogy oké, de a Red Bull elnézést túl gyorsan cserél kereket, és így, mint az óvodába. Hát könyörgöm, pont a kerékcsere az a dolog, amely a 89 éves öreganyám is, amikor véletlenül leül a Form 1 elé, odáig meg van meg vissza, mert ő is szeretné, hogyha az ő egyszerű, mit 1-2-es Hyundai típusú autóján ugyanennyi idő alatt cserélnek kereket, tehát ő elképesztően boldog, amikor nem érti az egészet, de ez tetszik neki, hogy ott van 5-6 csávó, oda bennek, 2 másodperc, és lecseréltek, és viszlát. Na és ráadásul ebben az igazán legszebb, hogy Williams úgy fejlődött fel a boxi kerékcserék terén, hogy Michael Johnson-t alkalmazták, aki ugye egykori futó volt, aztán tréner lett, és gyakorlatilag, ha jól emlékszem, ilyen fél évig nézegette a Williamsnek a saját felvételét, hogy egyébként hogy cserélnek kereket, és neki állt gyakorlatilag a humán erőforrás, tehát a szerelőket úgy optimalizálni, hogy jó, de hogyha ott 3 centivel arrébb állsz, akkor jobban hozzáfér, stb. És először egyébként a Williams volt az, aki így bement, ha jól emlékszem, 2 másodperccel, és mindenki nézett, hogy ezekkel mi van, és nagyjából pont ilyen 2014 környékén, amikor ugye visszatért eleve a Red Bulling, és még Bottas és Massa is adott esetben, ugye Massa pole-ból indult, tehát így csodálkozott mindenki, hogy ezekkel mi van, miért ilyen gyorsak, főleg box utcában. Aztán látta ezt a Red Bull, hogy ez jó, de ők ezt még tovább gondolták, és nekiálltak gyakorlatilag a box utcai felszerelést is még annyira tovább kvázi technikailag, akár hardveres, akár szoftveres szinten optimalizálni, amihez egyébként ráadásul magyar mérnöknek köze van, bizony, innen is üdvözöljük Hegedűs Andort, aki sajnos nem nyilatkozhat úgy, mint a McLaren-től nem olyan régen, ugye Dobó Zoltán, akivel beszélgettünk, de azért még reméljük, hogy Helmut majd egyszer engedélyt ad neki.
Na, ezeket az infókat például nem is tudtam, de igen, hihetetlen komplexitás, és igen, ez a Mercedes része, hogy elvesztették ugye azt a státuszukat, ami eddig a turbo hibrid érában ugye megvolt nekik, és akkor most konkrétan minden olyan téren próbálunk belekötni a másikba, hogy valamilyen szempontból ne legyen akkora a hátrányunk, tehát ne az legyen, hogy akkor a pályán Verstappentől kapunk körönként 0,3-et, plusz még ha a kerékcserénél elmegy, nem is tudom, pár másodperc, akkor ugye konkrétan vége a futamnak, és akkor ezt meg akarják szüntetni, ugye. De mondjuk pont most ezen a Steyr nagydíjon, ugye, Pereznek szerintem pont ezen ment el a harmadik helye, hogy ugye ott az első cserénél.
Hát meg hogy rámentek az egy pontra, és aztán pont ez mutatja nekem leginkább azt, hogy a Mercedes most már nagyon kénytelen görcsösen kapaszkodni, hogy az utolsó utáni pillanatban még Lewis Hamiltonnal is rámentek az egy pontra, tehát itt már keményen egy pontért is megküzdenek, ami valahol nagyon jó, mert előrevetíti azt, hogy milyen lesz a szezon hátra lévő része, de ugyanakkor egy Mercedes-től ez így az elmúlt 7 év után több, mint furcsa.
Igen, és az is, hogy konkrétan ugye Verstappen már átvette a vezetést ugye régen az egyéni pontversenyben, és folyamatosan növelgett az előnyét. Először ugye 7 pont, utána 12, most 18. Tehát, és akkor ha így szépen lépked el fele, akkor konkrétan már egy futamgyőzelem fölött lesz, és akkor onnantól építheti a másodikat. Csak kérdés ugye, hogy a soron következő helyszíneken ugye milyenek lesznek az erőviszonyok, de annyiban más lesz egyébként az osztrák nagydíj, hogy ugye a Pirelli két különböző gumi palettával készült erre a futamra, a következő osztrák nagydíjon egy keményebb kiosztással fognak menni, a C5-ös, a C4-es és a C3-as keverékeket használhatják majd.
Akkor Perez nyer. Jó, nem tudjuk, természetesen az nagyon vicces lenne, de azért tavaly sem ugyanaz a top 3 volt látható a két, mondjuk így Spielbergi nagydíjon vagy versenyen. Ami miatt pedig meg ez idei év továbbra is még különlegesebb számomra, mint az elmúlt évek, nem csak ott az élen nekiállt egymást gyepálni a két élcsapat, hanem utána is gyakorlatilag párokba leosztva nézzük meg. McLaren a Ferrari ellen, majd Alfa Tauri az Aston Martin ellen. Tehát elképesztően szoros a történet, tehát ugye a McLaren jelen pillanatban 120 ponttal a harmadik, és a Ferrari ott van nyakukon, pedig ugye temethettük volna nyugodtan őket évelején, 108 ponttal, tehát ott egy szenzációs feltámadást látunk. McLaren meg azt gondolom nagyon jó iparosként hozza a pontokat, és itt egy kicsit majd térjünk ki arra, hogy
Ricciardo van. Igen, hogy Norris, és hogy igen, Ricciardo van, mi van.
Igen. Mi van Ricciardo, mit gondolsz erről, mert...
Hát ott az volt, itt Franciaország, nem hiszem, mert Franciaország után tényleg nagyon úgy tűnt, ugye, hogy Norris bejött ötödiknek, és akkor Ricciardo követett, igaz, már nagyon használtak voltak azok a kerekek, és ott jöttek mögötte konkrétan a Alonso, Vettel és a többiek, de meg tudta tartani a hatodik helyet, és ő is tényleg úgy nyilatkozott, meg a rádió kommunikációján is érződött, hogy akkor a motiváció visszajött, és akkor magabiztosan nyomja, és konkrétan segíti a csapatot a Ferrari elleni konstruktőri harcban. Na, ehhez képest a mostani Steyr nagydíjon ugye a második szabad edzésig volt tökéletes minden, aztán jött a szombat, a harmadik szabad edzés is az időmérő, és a pénteken megszerzett magabiztossága és tempója konkrétan eltűnt egy nap alatt, és már a Q1-ben lehetett látni, hogy Norris egy másodperccel jobb körrel jutott tovább.
Igen, és az időmérőkön veszik el valamiért valahogyan a Ausztrál, tehát még Lando gyakorlatilag bérlete van a Q3-ba,
addig... Hát meg a top 5-be konkrétan. Hát, a spanyol nagydíjon kívül, ahol ugye 8. lett, azt hiszem, azon kívül mindig top 5, és azon belül ugye két dobogó, Imolában és ugye Monakóban.
Igen, a Ferrari-nál, meg ami bevallom, nekem kifejezetten meglepetés, hogy ezek nem tépték szét egymást eddig. Tehát, hát, két fiatal, ráadásul, hogyha nem figyelünk oda, akkor ugye gyakorlatilag megtörténik az a dolog, hogy jelen pillanatban ugye úgy áll a házi verseny, hogy Leclercnek van 58 pontja Carlos Sainznak, 50 pontja. Simán megtörténhet, hogy a következő versenyen már arról beszélünk, hogy a házi papíron kiemelt fiatal urat megveri az, aki gyakorlatilag később érkezett.
Igen, és az a durva amúgy, hogy ha a korábbi éveket visszanézed, a 19-es és a 20-as szezon, Vettel nem tudott ilyen közel lenni amúgy Leclerc-hez.
Akkor jó, Carlos sokkal jobb.
19-ben még viszonylag ugye közel volt, ugye a brazíliai balhét követően ugye teljesen elmégesedtek a felek, és ugye akkor már látszódott egyébként a szezon második felére, hogy igen, ott Leclerc nagyon megy, amikor ott sorra gyűjtötte a pole pozíciókat, ugye. Meg ott utána is ott hagyta le Vettelt. 2020-ban pedig konkrétan utcahosszal
verte Vettelt. Felmosta vele a padlót.
Így van, Vettelnek 20-valahány pontja lett, Leclercnek meg majdnem 100, tehát ott az nagyon csúnya Ferrari is vég volt ugye Vettelnek, de visszatérve ugye erre, ugyan hoztak valamennyit, és Leclerc tényleg vissza tudta hozni a lehetetlent konkrétan, mert neki az első körben ott ugye ütközött Gaslyval, és szélült a Sainz végapja, és a Ferrarinak konkrétan az A-tervről rögtön át kellett állniuk a Z-tervre, mert ez nem volt egyáltalán a számításra, hogy ugye ilyen lesz. Megkapta a keményet, és képes volt munkára bírni, és véghez vinni a két kiállása stratégiát, ugye. Egyébként senki más nem alkalmazott ilyen ehhez hasonló stratégiát, és képes volt, konkrétan végig ment a mezőnyön, mármint a középmezőnyt illetve, és igen, újra hoztak a McLarenen, ugye. Nagyon rájuk félt egyébként Franciaország után, ugyanis ez volt hosszú hétvégéket követően a Ferrarinek az egyik olyan futama, ahol pont nélkül maradtak.
Igen, ugyanakkor akik ilyen szempontból még kifejezetten stabilnak mondhatóak, hogy ugyanúgy, ahogy a McLaren, hát illetve a Red Bull gyakorlatilag mindegyik versenyen pontot szereztek, az nem más csapat, mint az Alfa Tauri. Elsősorban nyilván ez inkább Gasly-nek köszönhető, mert Tsunoda amilyen jól kezdett, én is nagy mellénnyel, hát utána kicsit beleszürkült a történetbe, meg már...
Lehúzta az a nagyon nehéz mellény, ha...
Igen.
És a földön van volt az égből. Ugye?
Igen, most egy picit javított, mert azért tizedik helyre csak becsorgott, de azt gondolom, tehát az Aston Martin, akik meg azért úgy a kezdeti hülyéskedés után azért magukra találnak, én azt gondolom, hogy itt komoly harc lesz köztük is a 5.-6. helyen. Mit gondolsz inkább a Aston Martinról? Képesek ők idén, vagy egyetem akarnak ők még annyira fölfejlődni, hogy utolérjék a McLaren, illetve a Ferrari párosát? Mert hát azért tavaly velük játszadoztak.
Hát nem hiszem amúgy, mert ugye ez az utolsó évad nagy szabályváltozások előtt, amit ugye a Covid miatt 2022-re halasztott, ugye az Liberty meg ugye az F1 vezetősége. És ne feledjük azt, hogy a háttérben nagyon komoly szerveződés megy az Aston Martinnál, ugye megszerezték az Alfa Romeo-nak a korábbi főtervezőjét, most ugye a Red Bull-nak a korábbi aero mérnöke lesz ugye a technikai igazgató, ugye, mert Andy Green egy másik pozíciót kapott ugye csapaton belül, szóval ők nagyon szervezkednek, és szerintem ők már a 2021 utáni, tehát az új érára akarnak berendezkedni. Egyébként, ha már új éráról beszélünk, akkor ugye láthattunk fotót ugye az újdonsült autóról, amit ugye a csapatok 2022-től fognak használni.
Igen, hát mi a Silverstone-ba elviekben gurulni is fog a közönség
így az első, nagy örömére. Így az első benyomásaid mik voltak az új autóról?
Olyan, mint amilyen 90-es években voltak az ilyen futurista, ilyen PC-s autóversenyzős játékok, amik általában az űrben játszottak, és még azért volt vicckedvér kerék rajta, és ilyen mindenféle bugyut a pálya. Alapvetően engem inkább az IndyCar autókra emlékeztet, tehát kicsit úgy elvesztette Forma 1 jellegét a dolog. Egyelőre én azt mondom, hogy várjuk ki. Arra leszek leginkább kíváncsi, hogy mekkora különbségeket látunk majd az autók között, mert papíron nagyon szorosan összehúzták a szabályokat, tehát itt nem lehet már olyan szinten kitűnni, mint annak idején jön egy Colin Chapman, és akkor tegyünk már rá szárnyat, tök vicces, és leszorító erő, mi az? Ha, most találtuk föl, de jó. Vagy hat keret kültirel, tehát ezek a, hogy mondjam, ezek az aranykorszakbeli történetek.
Kis kapok is.
De az Adrian Newey is alapvetően fúj teljesen joggal ezekre a dolgokra, mert vannak ezek a zsenik, akik úgy szeretnék kitombolni magukat, de egyszerűen nem lehet, mert adnak egy annyira szoros játékteret, hogy nagyon nehéz. Ehhez képest azért mégiscsak ki lehet tűnni, mert csak tavaly kaptunk egy DAS rendszert, még hogyha nem is használták olyan sűrűn, de maga az ötlet az, én azt gondolom, hogy zseniális volt, és értem én, hogy költségcsökkentés meg minden, de azért alapvetően a király kategória szerintem attól is az, hogy olyan dolgokat látunk, ahol mások nem, és ez sok pénzbe kerül.
Így van, konkrétan. És ezzel, hogy mondtad az indikát, ott ugye egyen autók vannak nagy részt, és hát nem tudom, hogy a Form 1 is ebbe az irányba akar menni tovább, de minden esetre.
Igen. Alapvetően nem biztos, hogy baj, mert lehetnek nagyon jó versenyek, meg szeretnék hinni abba, hogy egy kisebb költségvetésű, vagy egy elképesztően magáncsapat, tehát akár egy jobb versenyzővel borsot törhet a gyáriak óra alá. Látunk erre már példát természetesen a Form 1-be is, ugye legjobb, legutolsó
99-es.
Akár az, vagy 2009, tehát amikor az egy dollárból megmentett egykori Honda csapatból lett a Brown, és...
Igen, ott ugye Ross Brown úgy volt, hogy menni akart fagyizni, csak elolvasta konkrétan, meg fölhívták, hogy figyelj már, a Honda kivonult a Forma 1-ből, és itt hagytak egy csapatot, megvennéd egy euróért, és akkor mondta, hát miért ne? És így lett az, hogy a 2009-es Ausztrál nagydíjon egy olyan csapatnak a két autója állt az első sorba, akiken egy darab sponsor matrica sem volt.
És tegyük hozzá, hogy maga alapvetően a dupla, illetve a tripla diffúzor ötlete az egyébként a szuperagoris mérnököktől származik, akik ugye kénytelen kelletten a pénzügyi gazdasági válság hatásaként, tehát megszűnt a csapat, és így elegántosan, ha már japánok, ugye elosztódtak, tehát valaki ment a gyári Hondához, na ők fejlesztették ki a dupla diffúzort, és egyébként vannak, akik meg elmentek a Toyotához, mert akkor még volt ilyen, meg ráadásul a tripla diffúzort fejlesztették ki, ami aztán egy méter sem ment. Na most viszont térjünk vissza egy pillanatra ez az Aston Martin dologhoz, mert ez engem nem hagy nyugodni. Tehát próbálom lefordítani, mi történt. Ott volt egy elképesztően jó konstrukció 2019-ben, ami egy világbajnok Mercedes. Na most, azt így 2020-ra így kis túlzással megvásároltuk, csak átszíneztük, tehát ott volt egy ilyen alapkonstrukciónk, és nem is valott annyira szégyent, én azt gondolom, hogyha ott csapat szinten jobban mennek például a kerékcserék, meg észszerűbbek a stratégiák, én azt gondolom még előrébb végezhettek volna a versenyzőik, illetve akár ők is a konstruktőriben. Na most ehhez képest ugye nekiálltak barkácsolni rajta, tehát ez nekem egy az egybe egy olyan történet, hogy más példát mondjak, ott volt a Renault 12, amit Romániába licenszeltek Dacia néven, és aztán a kiváló helyi mérnökök továbbfejlesztették, és rosszabb lett. Na most valami ugyanilyet látok az Aston Martinnál is, tehát minél jobban hozzányúlnak, annál inkább hátra keverednek. Mi lesz így velük jövőre?
Pedig az autójuk alapvetően nem változott annyira sokat ugye a tavalyi szezonhoz képest, ugye a kötelező szabálymódosításokon kívül, de például ugye Bakuban már ugye Stroll autóján felfedezhették a szemfülesebbek, hogy ugye egy újfajta halót próbáltak ki ugye kevesebb terelőellemmel, mert ugye eredetileg ugye az is hasonló volt nagyon, amit a Mercedes idén használ, sőt konkrétan majdnem ugyanaz volt, de most már ugye ők mást használnak. Hát meg ugye Vettelnek volt ez a lendülete, ugye, ami most ugye kezdett visszajönni, de most így nem tudom, hogy a Steyr nagydíjon itt mi történt, ki elhalt, vagy nem tudom. Azt tudom, hogy magára vállalta azt, hogy ugye az időmérőn nem tudta összerakni azokat a köröket, ami ugye igazán fontosak lettek volna, és csak ugye 14. lett. Ezzel szemben ugye Stroll ugye Q3-ba jutott, és ugye a futamon azt hiszem 8. lett, és ugye pontot is szerzett, 4-et, ugye. De így van, ha nem tudom, ha hasonlóan rosszul nyúlnak bele a szabályváltozásokba 2022-ben, mint azt ugye idén tették, akkor akár nem is tudom, hogy az Alfa Romeo vagy tényleg ugye az Alfa Tauri ugye átugorhatja őket, akár mondjuk az Alfa Romeo meg a Williams is ott kopogtathat, hogy ugye akkor ugye mi szeretnénk elkapni titeket, és ha ezt nem teszitek meg azt a szívességet amúgy, hogy azért, vagy bocsánat, ha megteszitek azt a szívességet, hogy nem jól nyúltok bele a szabályokba, akkor mi ezt örömmel meg is fogjuk tenni.
Beszéljünk is akkor így a konstruktőri táblázat utolsó három helyezett kérdőjét, ugye Alfa Romeo, ők legalább két pontot azért csak összeszedtek Monakóban, illetve Bakuban, tehát úgy néz ki a konstrukcióknak a városi pálya, mint olyan az fekszik. Aztán ott van a jelenleg továbbra is nulla pontos Williams, illetve
na,
a Haas.
Erre szeretnék kitérni, mert ami George Russell-el történik, az valami elképesztő.
Kabaré.
Beül 2020-ban ugye Szahírban a Mercedesbe, vezet, magabiztosan. Konkrétan Bottas nem is tudta elkapni, ugye. Aztán jött ugye a dráma, amikor Aitken odavágta a falba, és akkor jött a gumifelcserélési mizéria, a defekt, meg minden, és konkrétan most is hasonló volt. 8000 másodpercen maradt el a Q3-tól Russell, tudod, a büntetéseinek következtében, ugye 10. helyre rajtolt, pozíciókat tudott fogni a rajtnál, és 7. helyen is haladt Russell, ehhez képest kijött a boxba, és mondom, látom, hogy hosszú a csere, és ott oldalt matadtak az autóján, hát mondom, ezt nem hiszem el. Egyébként a pneumatikus részénél ugye töltötték fel az autót levegővel, mert a motor túl sok levegőt fogyasztott, és konkrétan nem volt elég levegő ott ugye az oldaldobozokban, ami miatt ugye nem kapott elegendő hűtést a motor, és ugye konkrétan többször is be kellett jönni emiatt a boxba, és emiatt egy nagyon komoly pontszerzési lehetőségről maradt le a Williams ismét.
És arról meg ne is beszéljünk, hogy lehet, hogy az Alfa Romeo-nak vannak pontjai, de lehet, hogy nem lesz szponzora. Tehát nagyon-nagyon csöndben van jelenleg az olasz márka, hogy mik a tervei így jövőre, a nevezzük így Sauber csapattal, és Frederik Vasseur sem nyilatkozott, mint csapatvezető, annyira túlzottan optimistán.
Akit ugye hónapra alkalmaznak.
Egyébként. Igen, ami azért több, mint érdekes. Attól azért természetesen nem tartok, hogy elengednék őket teljes mértékben, mert egyrészt darabszámra is bocsánat kell a csapat, és akár ilyen háttér megállapodásokkal, de még azt is el tudom képzelni, hogy a Liberty tartja bent akkor őket, hogy egyáltalán legyen 10 csapatunk, mint ahogy ugye a rossz pletykák és nyelvek szerint Fernando Alonso csillagászati fizetését sem a rögtön fizeti.
Meg tovább megyek, konkrétan ugye mindezt annak ellenére teszi amúgy az Alfa Romeo, hogy ugye a hétvégén egy elég jeles esemény volt ugye a márka történetében, ugyanis 111 éve alapították a céget, ami azért eléggé megsüvegelendő dolog, hogy 111 éve működik ez a vállalat, és nyomják ugye az autókat. Meg ugye Raikkonen is most tesztelt egy új modellt, ugye a Giuliát.
Igen.
Igen.
Ehhez képest a teljesen tök utolsónak mondható Haas sem kell egyébként feltétlenül temetni. Még úgy sem, hogy ugye kijelentették évelején, tehát már rögtön Bahreinben, hogy hát ők azzal az autóval mennek, ami van, és már nem is fognak fejleszteni rajta.
Fogtuk a sufniban talált fűrészt és kalapácsokat, és konkrétan annyit alakítottunk az autókon, hogy éppen, hogy csak
pont megfeleljen a szabályoknak. Igen.
Így van.
Én azt gondolom, hogy egyébként itt a végjáték is itt nagyon szép, tehát láttunk olyat is egy versenyen ezelőtt, hogy gyakorlatilag a Haas előrébb volt, mint a Williams, tehát én azt gondolom, hogy nagyon is egymásra találtak ők. Ugyanakkor az a legérdekesebb, hogy annak ellenére, hogy tavaly lett eladva a nagy múltú brit csapat, én a másik kettőért egyébként jobban aggódom, hogy mi lesz velük. Tehát a Haas már idén is látható, hogy kinek a pénzének köszönhető az, hogy egyáltalán itt vannak. Ők általában olykor meg is mondják, hogy ez tök nem fair, hogy ehhez képest mégis mindenki Schumacherre mosolyog, és például a Kokáér ugye az ő versenyülésével foglalkozik, amit anyu jelentett le Günthernek, mert Mick az ilyen szerény fiú, és nem meri kinyitni a száját, hogy...
Na, az egy nagyon érdekes téma volt.
Nem olyan jó, és még Fettel is jön segíteni beállítani, mert
igen,
ez mert
megnézni a futam után, hogy mi is van. Igen. Hát, eleve az volt szerintem, hogy nem ült egyenesen, és akkor megnézték, hogy mi lehetett a probléma, és akkor Fettel mondta, hogy ott el van, mintha el lett volna, van valami probléma, és akkor azt tanácsolta neki, hogy akkor törd el az ülést, hogy adjanak neki egy újat, de végül nem csinálta meg, mert ahogy mondtad, Mick egy szerény srác, és mit nem csinálja.
Jó, de agyuhoz kell mennie, és anyu meg megy Günterhez, hogy mi folyik itt. Tehát ez komolyan, mint a általános iskolában. Ez a...
mint az óvodában, amikor ülsz a homokozóba,
és akkor... sajnos fáj a torka, és ezért nem tud bemenni a tanórára. Állézését kérjük, majd holnap megy. Én de igazolnám a... szülő, aláírás, Schumacherné.
Így. Hát, minden esetre vicces, és a Williamsnek amúgy ez lehet a problémája, amúgy ha itt pontot szerezhetek volna, akkor konkrétan a 9. helyért a konstruktőriben konkrétan be is vihették volna a kegyelemdöfést a háznak, mert hogy a ház pontot szerez, ahhoz tényleg 10 autónak kell célba érnie, és ahhoz ugye annak ugye a között háznak kell szerepelni, hogy pontot szerezzenek, mert
hát szerintem egy jó amúgy, hogyha... Egy jó szívata.
Vagy mondjuk egy olyan stratégia, mint amit a magyar nagydíjon alkalmaztak, ugye, hogy kioszták őket extrém esős gumiért.
Igen, de bejött. Igen, de legalább, hogy mondjam, Günther és csapat, ő rámer vállalni ilyen bohóckodásokra, még ha aztán ugye Nemzetközi Autószövetségnek nem is tetszik ez annyira, hogy ez biztos, hogy jól csináltátok, de ők ilyen bevállalós figurák, hogy megcsinálják. Tehát a ház az egyetlen olyan csapat, ahol komolyan többet beszélünk valójában, nem csak a Netflixnek köszönhetően, a csapatvezetőről, mint a versenyzőkről. Tehát mondj még egy ilyen csapatot, nincs.
Amúgy nincs. Hát, mert konkrétan Günther, nem azt mondom, hogy Günther Steiner egy ikon, de. Konkrétan, de az le. Konkrétan, ha megnézed a Drive to Survive-nak a házos részét, konkrétan mindig ő van a középpontban, és nem a... jó, Grosjeannak ugye volt a balesete, amiatt ugye persze természetesen...
Követelünk a Netflix-től egy Günther Steiner-es spin-off-t.
És nem Mazepin-től a spin-off-t.
Nem. Végig akarjuk nézni, ahogy a Laudával küzdött a Jaguarban, ahogy a Red Bullnál küzdött Hornerral, és ahogy jelenleg is küzd mindig azokkal a wankers, ahogy ő mondta, ilyen szerencsétlenekkel, akik éppen jelesül a versenyzői. Na most a versenyző egyébként, bármint a tavalyiak, azok nem mennek olyan rosszul, mert egyébként mind a kettő most így gyorsan, rövid úton az Indikárba kötött ki. Jó, Magnussen egyelőre csak egyszer megdemó jelleggel.
De vezetett, de futamot vezetett amúgy, így van.
Tehát,
és nem csak az, hogy a versenyben rajta zár, hanem első helyen haladt egy korsonos újraindítást követően.
Igen, és nem is a legizmosabb csapatnál. Tehát én azt gondolom, hogy ez mindenképpen egy megsüvegelendő dolog, és így derül ki az, hogy mondjam, azért tényleg nem a versenyzőivel volt baj, még hogyha tényleg Grosjeant főleg megmosolyogtuk olykor, mert legviccesebb körülmények között is képes volt folynak csapni, és utána
hát az a box kiállatos 2019-es brit nagydíj az örökre bevonulta a történelemkönyvekbe, hogy ugye kezdtem azt hinni amúgy, hogy neki volt egy ilyen listája, ami ki kellett pipálni az elemeket, hogy akkor kivezetőkörön törd össze a safety car mögött pipa, és akkor a végén az
ultimate... GTA.
Igen, az ultimate final boss, hogy a box utcába menet törd össze. Box utcába kifele jövett, bocsánat, mert úgy törte össze, és akkor a végezetül azt is kipipálta.
Na mi most, a Bottas megkapta ugyanezt az utasításrendszert?
Hát, igen, egyébként ő fogadkozott, hogy nagyon jó lesz, most egy olyan pályán jön, ahol ugye már kétszer is nyert ugye futamot, és ehhez képest már a második szabad edzésen elintézte konkrétan a hétvégéjét, hogy a futam győzelem miatt nem mehessen. Megnéztem a McLaren szerelőit közelebbről.
Hát lehet, hogy bejelentkezett, hogy ő szeretne valójában itt minimum testpilóta lenni, és így
az egyre erősödő pletykák miatt ugye, amik azt taglalják ugye, hogy Russell meg fogja kapni az ülését, mert én is ezt mondtam magamnak a futamot követően, hogy Bottas oké, hogy folyton, jó most már folyton, de egyébként ugye volt két pont nélküli versenye, sőt, ha Imolát is számításba veszük, akkor három. Csak 2-től 5 pontig tud Norrison hozni, és még Norrisnak mindig van 12 pont előnye vele szemben, szóval még őt se tudja átugrani. Amin a Mercedesnek igencsak költséges lehet ugye a konstruktőri bajnokság szempontjából.
Azért én Bottas védelmére felhoznám, hogy nem temetném. Tehát egyrészt ő itt rögtön kezdetektől fogva, tehát még ugye ő volt az a Williams pilót, aki föl tévejgett gyakorlatilag a dobogóra, és én azt gondolom, hogy részben akár ennek a eredménynek is köszönhető az, hogy egyáltalán gondoltak rá, amikor Nico Rosberg lelépett. Ez egyike kellett azon eredményeknek lenni, ami miatt fölfigyeltek rá, meg ugye ami miatt ugye gyakorlatilag applikáció és játék is készült mobiltelefonra, a elképesztően gyors elrajtolása a pole pozícióból, amit még ugye Vettel se hitt el, és ott nézegettem monitoron vissza, hogy most akkor mi történt.
Szerintem tehát... nem csak Vettel, hanem senki se hitt el, hogy pont 0,2 másodperc, amikor a különbség ugye a
Hát ez a klasszikus, rápróbált szerintem ekkor fogja Csárdi hát elnyomni a gombot.
Az a megengedett, pont a megengedett időintervallumon belül volt, és egyébként nem büntették meg.
És azért időmérőn, jó, oké, most mivel itt megmutatta magát a Zac Brown-éknak, hogy hello, itt vagyok, és izgalmasabban, hogy nem mered, de fogd meg a vodkám, és ő azért akárhonnan nézzük, csak papíron Hamilton előrajtolt volna, tehát ő szerintem azért továbbra is érzi ezt a Red Bull ringet, nem felejtette el vezetni, és mi van akkor, hogyha a hétvégén még olyanok is lesznek a körülmények, hogy most ugye éppenséggel nem vágják hátra három helyel, lehet, hogy pont úgy süt rá a nap, hogy jó legyen, ott van most már megérkezett a barátnője is, nem biciklizik valahol szerte a nagyvilágban, én azt gondolom, hogy teljesen lelazultan indulhat neki. Én most tennék is egy ilyen titkos tippet, hogy Bottas fog nyerni.
Az a probléma ezzel szerintem,
nem engedik meg.
Nem fogják megengedni, mert akkor konkrétan Hamiltonnak szerintem már kétszer, több mint kétszer annyi pontja van, mint Bottasnak, és ezzel, hogy a Red Bull tényleg ilyen jó, és konkrétan Hamiltonon nem vehetnek el pontokat, ha Hamilton ott lesz, és Hamilton nem esik ki, akkor Bottas teljes mértékben be fogják állítani mögé, mert tényleg a Mercedesnek eljött az az év, hogy minden pontra szüksége lesz. Ugye Hamilton szempontjából is, meg ugye a
minden pont számít, is. Szokták mondani a Tesco-ba is, így van.
Így van, olyan pontgyűjtő fizeteket gyűjtesz egyébként.
Jó, hát én azt gondolom, hogy körbeértünk ezzel a történettel, tényleg szenzációs. Egyharmadon vagyunk túl, mert mindenek mondható a Forma 1, csak éppen kiszámíthatónak, nem?
Hát ezt majd mond az amerikai versenyeknek, hogyha a Covid helyzet esetleg közbeszól, és ugye ott már októberről beszélünk egyébként, amikor már ugye a tengeren túlra utazik majd a szágódó cirkuszmezőnye.
Ha nem utazik.
Tudom egyébként, ha utazik, igen, ha utazik, erre akarok kiukadni, mert azok a helyszínek korán sem biztosak. És tovább megyek. Így, hogy a török nagydíj beugrott, így 22 futam helyett 23 futam van jelenleg. De ez még ugye közel sem biztos, mert az előbb említett okok miatt könnyen megváltozhat majd.
Hát most gyakorlatilag azért, hogyha úgy többé-kevésbé egy fix versenynaptárat nézünk, ameddig én elhiszem, hogy nem lesz változás, az pont a ominózus török nagydíjig. Tehát ugye most akkor úgy néz ki nagyon gyorsan, hogy lesz egy Ausztriánk, egy Silverstone, magyar nagydíj, belga, holland, olasz, orosz zászló nélkül, és ugye egy török. Mondjuk én azért fölcseréltem volna a törököt meg az orosz, de hát nem én vagyok itt.
Igen,
a
meg egyébként azt még hozzátenném, hogy annak a helyszínek, ugye, aki Szingapúr helyére pályázott, annak ott földrajzilag is jó kellett volna feküdnie, mert ott viszonylag gyorsan jönnek egymás után a hétvégék, és azért nem mindegy, hogy Oroszországból elutazol valahova, és onnan arról a helyszínről kell utazni majd Japánba.
Igen.
Tehát nem fogsz megcsinálni egy olyat mondjuk, hogy elmész ugye Oroszországba, akkor Oroszországból lemész Argentínába, és Argentínából elmész mondjuk Japánba. Azért az nagyon komoly.
Hát eleve én már csodálkozom a Japán meg a USA egymás utáni létén, de oké, semmi gond, tehát ezt nem érzem annyira környezetbarátnak, de ez legyen az én problémám. Viszont, akkor így csak úgy elméleti síkon, hogyha mondjuk buktatjuk egészen, mert amit viszont meg elhiszek, hogy ott lesz a vége, az pont a Szaúd-Arábia, illetve a Abu Dhabi, tehát az az a kettő olyan helyszín, amit én úgy gondolok, hogy Európához még viszonylag közel van, meg megvan ott a kellő akarat ahhoz, hogy legyen, és befizették az olajtársaságok. De gyakorlatilag a japán, amerikai, Mexikó, brazil és a elejéről a végére került Ausztrál nagydíj, az én azt gondolom, hogy mindenképpen remekhet, akár gazdasági alapon, akár ki tudja, hogy ugye lesz-e mondjuk negyedik hulláma a COVID-19-nek. Te milyen pályákat raknál be, hogyha nem? Így egy Pannonia ringet!
Kakucsi.
Jó, nincs fia level de 1-es szintje, most, de ahogy, ugye most a törököknek se volt meg, azt azért mondanám, azt gyorsan tavaly így cipőskanállal betolták.
Ez a védegye. Ja, és arra még nem tértünk ki, ugye, hogy a héten még történt egy másik bejelentés is, miszerint 2023 után az orosz nagydíj helyszíne, ugye az Igora Drive-ra fog költözni Szocsiból. Sokaknak a nagy megelégedésére.
Harasu, én ezzel nagyon egyetértek.
Sokan fogadták pozitívan ezt a hírt, mert ugye a Hermann Dick által szintén tervezett olimpiai park köré levő pálya sokaknak nem nyert el a tetszését, és sokan gondolták, hogy a versenynaptár, a jelenlegi versenynaptár legrosszabb helyszín.
Mihez képest? Úgy versenyszinten igen, mert Mercedes pálya. Tehát, sőt, olyannyira Mercedes pálya, hogy Oroszországban, hogyha nagy díjat rendeztünk olyan, ami nemzetközi arcok is részt vettek, a büdös életben még ilyen 1911-ben is vissza lehet nézni, Mercedes-szel nyertek. Tök mindegy,
hogy meg most a Forma 1 is.
Így van. Így van, tehát orosz nagy díj az csillag. Tehát az így nem vörös, hanem ilyen ezüst. Más ezüst csillag, az a szinte fixre vehető történet. Igen. Na most, egyébként maga a helyszín az tök jó, mert hogy mondjam, eléggé sok elvtársnak bejött, meg minden, tehát ott hogy mondjam, nagyon jól lehet nyaralni.
És, de... ők is fogadkoztak egyébként. Ez a pálya egyébként, azt elfelejtettem mondani, hogy Szentpétervár mellett található.
Igen, na most Szentpétervár az meg szenzációs. Tehát...
A Kaszpi-tenger partjáról fölmennek ugye sokkal éjszakabbra.
Hát meg sok finn is át tud szédelegni, mert mit tudom, olyan a finn határ nincs 100 kilométerre, ha jól tudom, vagy valami ilyesmi. Úgyhogy végre Kimi és Bottas kedvéért is elképesztően sokan tudnak átszédelegni hajóval legalább.
A finnek ugye nem, a MotoGP után ezúttal ugye, igen, ahogy mondtad, Olaszországba is átszédeleghettek, mert ugye ott meg ugye a Kimi ringen fognak majd ugye.
Kimi
ringen, bocsánat. Igen. A MotoGP futamot rendezni.
Igen, úgyhogy én azt gondolom, meg oda, hogy mondjam, vannak jó repülőjáratok, maga a város nagyon szép, kulturális élete is hatalmas, ott van a Vükontakte központja, amelyik ugye nem a Facebook, úgyhogy én azt gondolom, hogy minden adott ahhoz, hogy ott mindenki boldog legyen, úgyhogy igen, hajrá Igor a Drive, bár bevallom, Szocsiba azért egyszer elmennék, vagy elmentem volna, majd kiderül, hogy
jó kis polóniumt átvinni.
Hát valami hasonlót, igen. Egyébként bár én nem.
Egy utolsó gondolatként visszatérve erre, gondold-e, milyen nehéz lehet a csapatoknak úgy megérkezni a szezon végére, teszem fel azt, hogy a verseny továbbra is szoros marad a Mercedes és a Red Bull, és ugye ezáltal ugye Verstappen és Hamilton között, hogy ilyen ismeretlen pályákon mész. Konkrétan Gidda még sosem szerepelt ugye a versenynaptárban, és egy nagyon
nehéz helyszínnek. Én oda a bakui settingset alkalmaznám. Tehát...
Egy nagyon nehéz helyszínnek ígérkezik. Az ausztrál nagydíjon ugye rengeteg módosítást eszközölnek jelen pillanatban is, és ugye már elkezdték sokkal gyorsabbá versenyzés baráttá akarják tenni a helyszínt, és ugye az Abu Dhabi helyszínen is módosítanak, ugye kiveszik ott a sikánt, meg ott átalakítanak egyes részeket, hogy szintén a jobb versenyzés reményében teszik mindezt, és hogy a csapatoknak így kell nekivágniuk, hogy oké, hogy módosítottatok, de mi még sosem mentünk ezen a pályán, és az eddig gyűjtött adatokat konkrétan dobhatjuk a kukába.
Így van, és emiatt gondolom én azt, hogy legyen bármi is a vége, az idejévet akár csapatszinten, akár versenyzőként, aki megnyeri, az nagyon megérdemelte. Tehát ilyen hosszú versenyszezonunk még nem volt, ennyi utolsó utáni pillanatos variáció azt gondolom szintén nem volt, hát úgyhogy nyilcsisakos az egész, nem lefutott, hajrá, csak
meg aki,
tovább.
Aki nem tudja, egyébként a december közepén fog befejeződni a szezon az Abu Dhabi nagydíja, szóval tényleg rekord hosszúságú futamok lesznek.
Igen, és Perez... nem kapok karácsonyra autókurszt.
Igen, és ugye Perez mondta, ugye Fettelnek ugye, hogy ugye Fettel boldog karácsonyt kívánt, amikor ugye Perez megnyerte a bakui nagydíjat, és akkor mondta, hogy azért, mert olyan, mintha ez egy karácsonyi ajándék lenne, és akkor Perez mondta, hogy ne hamarkodd el szemben, ha így haladunk, akkor még karácsonykor is versenyezni fogunk.
Ez pont így van, ugyanakkor meg ennyire, hogy mondjam, ez nem újdonság ereje, tehát 60-as években bőven volt olyan, hogy még szilveszterkor is versenyeztek.
Igen.
Ugye Graham Hill és barátai annyira jól megünnepelték az év végét, hogy börtönbe is kötöttek ki. Hát, egy kicsit, na... elhajlás meg volt. Igen, ilyen január 1-én, 2-án. Hát ilyen dolgok nincsenek.
A jövő heti programról egyébként ugye folytatódik a Forma 1, ugye a tripla hétvége 3. állomáshoz érkezünk, ugye nem menjünk tovább a Red Bull Ringre, itt maradunk, csak most nem Steyr, hanem Osszák nagy díj néven fog futni a verseny. Ezzel együtt ugye a Formula 3 is visszatér, a 3. verseny hétvégéjükkel ugye, a szezonnyitó spanyol, és ugye az előző Le Castelli fordulót követően az indikás sorozat is folytatódik, ugye Mid-Ohio-ra fog ellátogatni a tengeren túlon futó széria, és izgalmasan fogjuk várni, hogy Verstappen képes lesz-e arra, hogy ugye Vettel rekordjait most ugye megimitálva, hogy ugye egymás utáni győzelmeket szerzett meg egymás utáni pólokat, amire ugye legutóbb a négyszeres világbajnok volt képes ugye a Milton Keynes-i istáló színeiben még 2013-ban, 8 évet követően így rájuk fért már, és szóval ezúttal is egy autósportban gazdag hétvégén lehet, szóval érdemes lesz a TV képernyői elé fáradni és nézni, figyelemmel követni az eseményeket.
Arról meg nem is beszélve, hogy én pedig személy szerint kint leszek Spielbergben, úgyhogy mindenképpen érdemes lesz követni az Instagramunkat.
És ha már közösségi média platformok, akkor a Kamion Elvéről készült videónkat is, ha még nem tettétek meg, nyugodtan nézzétek meg a YouTube csatornánkon, mert érdemes.
Köszönjük, hogy végighallgattátok. Köszönöm, Bence, hogy itt voltál velem. És gyakorlatilag majdnem az egész évet átbeszéltük. Visszafele és előre is. Igazából ennyi.
Tövidőhegyire.
Így van. Sziasztok.